Honpalov Judit.
Hadi állapotot vezetett be a 4 annektált területen, illetve még majdnem 200-nyi régióban Vlagyimir Putyin orosz elnök. Közben Kijev támadása majdhogy nem folyamatos, amelyben változatlanul az iráni drónok játsszák a vezető szerepet. Ezzel egy időben az ukrán elnök az Európai Unió állam és kormányfőinek csúcs találkozóján, amelybe online kapcsolódott be, azt állította, Oroszország nagyszabású terrorakcióra készül Herszon megyében. Az orosz-ukrán háború aktualitásainak értelmezéséhez ezúttal Demko Attilától, a Matthias Corvinus Kollégium biztonságpolitikai szakértőjétől kértem segítséget, aki Skype kapcsolaton keresztül csatlakozott hozzánk. Szép jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ugye az elsődleges kérdés, hogy mit jelent ez a statárium, ez a hadiállapot, amit kihirdetett Vlagyimir Putyin elég sok régióban, de ami Ukrajna szempontjából a legfontosabb, a 4 önkényesen elcsatolt régióban is, és hát gyakorlatilag harcba szólította az ott élő embereket.
Hát igen, ebben a 4 régióban különféle állapotok vannak. Ugye ebben a 4 régióban a legszigorúbb a rendszer, de az Ukrajnával határos oroszországi régiókban is szigorítottak. Tehát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a helyi vezetőknek sokkal több joguk lesz a hadsereg számára, akár el is rekvirálni magántulajdont, nyilván ebben a 4 régióban fel fogják pörgetni a sorozást, tehát azokat a férfiakat, akik eddig nem kerültek sem az ukrán hadseregbe, meg nyilván önkéntesen nem jelentkeztek az oroszba, már sokkal könnyebben tudják gyakorlatilag belekényszeríteni a haderőbe. Ez egy komplex intézkedéssor, de igazából erről szól, tehát hogy maximalizálják a képességet a katonai erő megerősítésére. Ugye Oroszország jelenleg nem áll túl jól a frontvonalakon, tehát ez egy olyan intézkedés, amivel meg tudják erősíteni Oroszországnak a helyzetét azokban a régiókban, ahol éppen ukrán előretörés van.
Az, hogy a katonák létszámát itt megnövelik ezekben a régiókban, az csak egy dolog, de van-e megfelelő felszerelés, van-e megfelelő eszköz, fegyverek, amivel ezeket a katonákat harcba tudják küldeni ezekben a régiókban, ahol egyébként, hogyha jól látom a térképet, nem is feltétlenül az oroszok állnak most jobban.
Hát ugye fegyvere van Oroszországnak, az azért az nagy kérdés persze, hogy milyen minőségű, de a mennyiség nehéz fegyverekből megvan, kézi fegyverekből is bizonyos, hogy van elég. Ami kérdésként felmerült, ami a hírekben kiszivárgott Oroszországból, hogy nem biztos, hogy minden egyéb felszerelés, éjjellátó felszerelések, téli felszerelés, golyóálló mellény, tehát ezeknél lehetnek problémák, de igazából a nagy vasaknál, hogy így mondjam, tehát a harckocsik, önjáró tüzérség, egyéb tüzérségi eszközök, aknavetők, itt azért van Oroszországnak bőven. De igazából a kisebb dolgokkal vannak az oroszok problémában, például könnyű drónokkal, és ahogy mondtam, golyóálló mellényekből sincs elég.
Ezért vannak most az ukrajnai légtérben iráni drónok, mert Oroszországnak nincs belőle, vagy nincs belőle elég?
Hát ugye ezek az iráni drónok, ezek már nem nevezhetők könnyű drónnak, ezek a kamikáze drónok, meg egyéb csapásmérő drónok. Tehát igazából Oroszországnak még azokból a tényleg felderítésre használt, gyakorlatilag a piacon is megvásárolható drónokból sincs elég, amit egyébként az ukránok elég hatékonyan használnak, akár mondom egy lövészárok felderítésére. Tehát ezekből a drónokból sincs elég, illetve nincs elég a csapásmérő drónokból sem. Tehát azt látható, hogy Oroszország ezen a területen elaludt. Van egy jó dróncsaládja, ez az Orlan 10, illetve van Orlan 20-as is. Ezek jól működnek, ezek alapvetően felderítésre alkalmasak, de csapásmérő drónokban Oroszország nagyon lemaradt.
Ugye az, hogy most így közvetve az eszközök révén Irán is csatlakozott az orosz-ukrán háborúhoz, a másik oldalon meg ugye a teljes nyugati szekció, vagy majdnem a teljes nyugati szekció, amely ellátja Ukrajnát fegyverekkel. Ez mit jelent a háború összessége szempontjából? Eddig ugye nem voltak partnerei Oroszországnak a másik oldalon.
Hát egy partnere mindenképpen volt, tehát Belarus az gyakorlatilag Oroszország részeként működött a háborúban eddig is, de igen, Irán az egy jelentős segítség Oroszország számára, mert Irán viszont nem aludt el a drónfronton, tehát meglepő, de Iránnak fejlettebb a drón technológiája, mint Oroszországnak. Ez persze részben a kínai segítségnek is köszönhető, de a saját fejlesztések is meglepően jók. Ugye Irán sikeresen elfogott egy amerikai drónt nagyjából 10 évvel ezelőtt, szétszették, és hát próbálták minél jobban leutánozni, és fejlesztettek számos saját drónt, elég nagyméretűeket, tehát én azt tudnám mondani, hogy itt Oroszország számára ez egy jelentős dolog, hogy Irán így beszállt a háborúba, nem csak egyszerűen drónokat ad, hanem technológiát ad el Oroszországnak, illetve iráni kiképzők vannak vélhetően Oroszországban. Tehát igen, Oroszország számára ez egy jelentős lépés, és úgy tűnik, hogy hatékonyak ezek a drónok. Ugyan az ukránok azt mondják, hogy a drónok többségét lelövik. Lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem. Valószínűleg ez a 70-80% ez azért költői túlzás. De hogyha lelövik a felét is, akkor is ott van még a másik fele, és ezek jóval olcsóbb eszközök, mint az orosz precíziós csapásmérő eszközök, tehát mondjuk a Kalibr cirkáló rakéták, vagy az Iskanderek, tehát töredék áron, és ráadásul az ukrán légvédelemnek a rakétái, azok drágábbak nagyon sokszor, mint a kilőtt drónok. Tehát gondoljuk el, hogy lelőnek mondjuk 50 drónt, de dupla áron, mint ami egyébként az oroszoknak, amiben az oroszoknak került az az 50 drón, a másik 50 meg betalál, és nagyon komoly károkat okoz. Tehát ez Ukrajnának ez egy, ha ez így folytatódik, ez Ukrajnát ki fogja meríteni.
De folytatódhat-e ez így, ez a kapcsolat, ez a beszerzés Iránból, ez mennyire lehet állandósult? Ugye Iránt is azért nagyon-nagyon hosszú ideje szankciókkal sújtja a nyugati blokk. Volt-e annyi kapacitása ennek ellenére, hogy akkora mennyiségben gyártson fegyvereket, hogy ezzel hatékonyan tud segíteni például ebben az esetben Oroszországnak?
Hát ugye ezt nehéz megmondani, hogy mennyi eszköz áll rendelkezés, de valószínűleg eladják a gyártási technológiát is. Tehát Oroszország gyártott már drónokat, tehát valószínűleg ezek nem a technika csúcsai, ezeket valószínűleg az oroszok le tudják gyártani. Ha pedig a szankciókat nézzük, Irán is nagyon komoly, sőt bizonyos értelemben még Oroszországnál komolyabb szankciók alatt áll, hiszen az egész világ, ugye TENSZ szankciók vannak, elméletileg az egész világon senki nem adhat el fejlett technológiát Iránnak, és mégis képesek voltak létrehozni egy ipari bázist. Tehát én azt mondanám egyébként, az orosz szankciók, az Oroszországgal szembeni szankciók is persze nyilván hatékonyak lesznek hosszabb távon, különösen a technológiai szankciók, de azért teljes eredményt nem tudnak hozni. Ez pont Irán bizonyította be.
Most voltak friss hírek, friss kijelentések az elmúlt napokban az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, amelyekre én felkaptam a fejemet. Az egyik ilyen az volt, amit itt az imént már felidéztem, az volt talán a legfrissebb Zelenszky elnöknek a bejelentése az uniós csúcson, hogy az információik szerint Oroszország egy olyan nagyszabású terrorakcióra készül Herszon megyében, amelynek következtében több tucatnyi települést tudnának elpusztítani Ukrajnában. Itt, ha jól értelmeztem, egy vízzáró gátnak a felrobbantása az, ami állítólag az orosz tervek között szerepel. Ez, tudom, hogy nagyon rosszul hangzik ez a kérdés, de egy racionális kérdés. Ez érdekében állna Oroszországnak? Ez benne van a pakliban, hogy ilyen csúnyán kérdezzem?
Hát amíg orosz csapatok vannak Herszon városában, illetve a Dnyepernek a jobb partján, addig ez nem áll Oroszország érdekében, hiszen elvágná az orosz erőket, teljes mértékben elvágná az orosz erőket az orosz utánpótlástól. Ugye pontosan egyetlen egy utánpótlási, megbízható utánpótlási pontja van Oroszországnak, ennek a gátnak a pereme. Ami ugye ez a Novakahovkai gát, ami egy hatalmas Dnyeper víztározó peremet, tehát az oroszok aláaknázhatják elméletileg ezt a víztározót, de csak tehát a gyakorlati haszna akkor lehetne, de még akkor se szerintem a felrobbantásának, hogyha visszavonulnak Herszonból. Ez nem történt még meg, ugye polgári lakosságot vonják ki, vagy polgári lakosságot menetik Herszonból, de nem vonultak vissza Herszonból. Én nem látom a racionalitását ennek orosz részről. Nyilván a háborúnak sincs túl nagy racionalitása, de ez azért egy nagyon durva lépés lenne. Az oroszok eddig azért egy helyen támadtak víztározót, ugye ez az Inhulec folyónak a víztározója volt, de ott polgári lakosságnak azért nem lett baja. Ez a hadműveleteket akadályozta, ugye a lezuduló víz. Itt biztos, hogy nagyon komoly polgári áldozatok lennének, vagy nagyon komoly infrastruktúra rombolás lenne. Tehát nem hiszem, hogy egy ilyen lépést Oroszország addig megtenne, amíg végső kétségbeesésben nincs, az élettől távol vagyunk. Nem az látszik, hogy az oroszok gyengülnének a frontokon, azért már érkeznek be a mozgósítottak, tehát már 10 000 fölötti, 10-30 ezer között hallom az adatokat, mozgósított van a frontokon, tehát azért nő az orosz haderő. Nem látom, hogy milyen érdekük lenne ebben. Nyilván bármi megtörténhet ebbe a háborúba. Bizonyos értelemben ukrán érdek lenne addig ezt meglépni, ameddig az orosz nem vonultak vissza, hiszen meg tudnák sem.
Most nagyon úgy tűnik, hogy van valami hiba az internet kapcsolatban, mert folyamatosan akadozunk.
Igen.
Demko Attilával, de nagyon bízom benne, hogy helyreáll az internet kapcsolat. És hát van egy másik olyan információ, hír, ami az elmúlt pár órában látott napvilágot, és ez még érdekesebb, mint amit az imént felemlegettünk, ugyanis az orosz állami médiában azt állították, hogy az ő hírszerzési információik szerint pedig Ukrajna atombombát akar bevetni Oroszország ellen ebben a háborúban. Na most az én legjobb tudomásom szerint Ukrajna jelen pillanatban nem rendelkezik atomarzenállal, Oroszország viszont igen. Mi lehet ennek a híradásnak a hátterében? Ugye azt is tudjuk már sok szakértői beszélgetés alapján, hogy az orosz állami média azért egyfajta szócsőként funkcionál az orosz kormány számára.
Hát sajnos tényleg gyenge az internet, nem tudom, hogy mennyire hallanak. Én azt látom, hogy ez propaganda. Tehát Ukrajnának nincs atomfegyvere, Ukrajnának nem érdeke az atomfegyver bevetése, tehát én ezt rendkívül valószínűtlennek tartom. Ez gyakorlatilag nagyjából az a szint, mint hogy az Azovsztál alatt biolabor van. Oroszország számos hazugságot bedob a köztudatba, amin az emberek elrágódhatnak, de valójában semmilyen valóság alapja nincs.
Annak viszont megint van egy nagyon érdekes üzenete, hogy az utóbbi időben egymás után tesznek olyan nyilatkozatokat nyugati vezetők, amelyekben magabiztosan kijelentik, hogy Oroszország ezt a háborút el fogják veszíteni, és már most mérvadó katonai szakértők is előrevetítik azt az elmúlt több mint fél évben látott katonai teljesítmény alapján, hogy hát Vlagyimir Putyinnak most nem áll olyan jól a szénája ebben a háborúban. És hát az is ennek folyamányaként felmerül, hogy lehet, hogy ez még nagyobb kockázat, mint hogyha jobban menne az oroszoknak a háború, mert ha sarokba szorítva érzi magát egy ilyen kaliberű vezető, mint Vlagyimir Putyin, akkor az akár egy nagyobb bajt is jelenthet, nem csak Ukrajnának, hanem akár az egész világnak. Valóban most talán megnőtt a kockázata annak, hogy előkerül az a bizonyos piros gomb.
Én azt gondolom, hogy inkább csökkent a kockázata, tehát nem állnak jól az oroszok a fronton, de a mozgósított állománya véletlenül stabilizálni tudják a frontot. De teljesen egyetértek abban önnel, hogy az igazán veszélyes pillanat az, amikor Oroszország veszíteni kezd. Nem tudjuk, hogy milyen mentális állapotban van Vlagyimir Putyin, az nyilván már ő maga is belátta, hogy ez a háború rendkívül rosszul halad, ugye sarokba szorítva az ember sok mindenre képes, tehát én az ukrán atomfegyverbevetést azt kizárnám atomfegyver hiányába, Oroszországnak viszont bizony több ezer töltete van, taktikai töltetből is több mint 1000 töltete van, összesen 6000 atomtöltete van, tehát ilyen értelemben Oroszország tud veszélyes lenni, ha ott tartana, hogy összeomlik a front, azért erről nincsen szó.
Ugye van az a bizonyos Armageddon tábornok, Szergej Szurovikin tábornok kapta ezt a nevet, most legutóbb korábban volt már egy másik tábornok, ha jól emlékszem, akire ugyanezt a nevet ráaggatták. Ő az elmúlt napokban beismerte, hogy nagyon-nagyon nehéz a helyzet a fronton, különösképpen Hersonnál. Egy picit nézzünk már rá felülről az aktuális háborús eseményekre, amelyek nem a hátországban zajlanak, mert ugye ott folyamatosan zajlik az infrastruktúra elpusztítása és a lakosságnak a felőrlése. Ami a katonai része ennek a történetnek ott Herszon környékén, az most hogy néz ki?
Hát ugye ott Oroszország egy elég komoly csapdában van, hiszen az ukránok az amerikai HIMARS-ok segítségével két hidat teljesen, majdnem teljesen megsemmisítettek, tehát a hidak még állnak, de gyakorlatilag használhatatlanok. Így nincs elég lőszerre az oroszoknak, nincs elég valószínűleg élelmiszere sem, tehát a polgári lakosság kitelepítésének az egyik oka az, hogy nem tudják már ellátni Hersont rendesen, tehát nem csak arról van szó, hogy mentik a lakosságot, ezzel több fog jutni a katonáknak. Tehát minél több polgári jön ki Hersonból, minél több civil jön ki Hersonból, annál kevesebbet kell etetni. Tehát ennyire prózai oka is van ennek, nem csak az, hogy az oroszok a polgári lakosságot féltik. Nehéz az oroszok helyzete, de azért nem reménytelen az orosz szempontból, hiszen azért jön a tél, jön egy olyan időszak, amikor nehezebben lehet előre haladni, illetve azt látni kell, hogy egy nagyvárost mindig viszonylag könnyű megvédeni. Tehát visszaszorulhatnak akár Herszon külvárosaiig is, onnan már az orosz tüzérség, tehát Herszon külső peremét be tudja lőni a Nyeper túlsó partjáról is, tehát itt a logisztika akkor már nem lenne probléma, de az biztos, hogy az oroszok ezt nagyon benézték, ugye a Nyeper kérdését, ugye ez a hídfő, ez sebezhető, és folyamatosan szorulnak vissza, bár azt hozzáteszem, hogy azért jelentős ukrán veszteségek is vannak, tehát ugye a nyugati médiában ez kevésbé jön le, de azért a YouTube-on rengeteg olyan videó megjelenik, hogy bizony az ukrán erők is, ugye ez egy nyílt terepen támadnak, tehát ez nem egy túl könnyű támadó terep, sok az ukrán halott is, nem csak az orosz.
Egy picit lépjünk távolabb a közvetlen ukrán fronttól. Szijjártó Péternek volt egy közösségi oldalon egy bejegyzése a tegnapi napon, amelyen megakadt a szemem, és amely a háborúnak egy olyan következményéről szól, amiről talán kevesebbet beszélünk, és itt az utolsó egy-két percet most erre használnám fel. Úgy fogalmazott, hogy egy ilyen instabil helyzetet a terrorszervezetek mindig megpróbálnak a maguk javára fordítani, és hát az iszlám állam vezetői már most újabb európai merényleteket sürgetnek. Elképzelhetőnek tartja azt, hogy ezt a válságszituációt, amikor tényleg le van terhelve Európa is jócskán, az Egyesült Államok talán kicsit kevésbé, de azért ott is van jócskán koncentrálva erő az ukrán-orosz háborúra, meg tudnak lovagolni azok a terrorszervezetek, amelyeket eddig sikeresen távol lehetett tartani Európától, legalábbis az utóbbi néhány évben?
Ez nem kizárt, különösen annak fényében, hogy valószínűleg egy kemény tél lesz, és nőni fog az elégedetlenség Nyugat-Európa nagyvárosaiban is, vagy már nő most is, különösen a szegényebb rétegekben, akik általában bevándorló hátterűek, tehát több kihasználható elégedetlen ember lesz. Persze, tehát az iszlám állam az nem adta föl a háborúját, hiába vesztette el a területét a kalifátus. Én azt látom, hogy teljesen visszaszorítani nem lehetett, biztos, hogy vannak alvó sejtek Európában, és egy ilyen tél, amikor nehezebb a polgári lakosságnak a helyzete, ez alkalmas arra, hogy zavart keltsenek merényletekkel. Nyugat-Európában azt gondolom, hogy fokozni kell a biztonsági intézkedéseket. Persze ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül lesznek merényletek, de az biztos, hogy ez egy olyan alkalom, egy olyan tél lesz, amikor lesznek kihasználható alkalmak az iszlám állam számára.
Köszönöm szépen Demkó Attilát, a Matthias Corvinus Kollégium biztonságpolitikai szakértőjét hallottuk az elmúlt percekben. Viszont hallásra.
Köszönöm szépen.